Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok, a Reggeli Monitor Extra szerkesztő műsorvezetője. A tegnap esti órában rakétatámadást indított Irán Izrael ellen 181 rakétát lőttek ki. Egy ember biztosan meghalt a csapásokban. A rakéták döntő többségét ugyanakkor az izraeli, brit, jordán és amerikai légvédelmi rendszerek elfogták. Több sérültje ugyanakkor van az Izraelben becsapódott drónoknak, illetve rakétatörmelékeknek. Izrael válaszcsapást ígért az iráni akcióra. Szaifo Omárral, a Migráció Kutatóintézet vezető kutatójával Imre Lőrinc beszélgetett a Reggeli Monitorban.
Tegnap az esti órákban Irán 180 rakétát lőtt ki Izraelre. Az izraeli kormányzat határozott válaszlépést ígért, Irán viszont azt közölte, hogy részükről ők leállnak a további csapásokkal, a további bombázásokkal, amennyiben Izrael nem fog válaszolni erre a tegnap esti atrocitásra. Az iráni válaszlépés tehát nem várt magára sokat, azt követően, hogy Izrael benyomult a szárazföldön Libanon déli területeire. Mit lehet tudni erről a támadásról? Mennyire gyanús ön szerint, hogy azért Irán nem feltétlenül kommunikál minden támadással kapcsolatos káreseményt, amit történhetett náluk, és ön szerint mennyire biztos, hogy erre válaszolni fog Izrael? Ezt már csak azért is kérdezem, mert hogyha jól emlékszem, azért áprilisban az iráni támadás követően az a konfliktus Irán és Izrael között végül is mondhatjuk, hogy hamarosan elsimult.
Irán 181 rakétát lőtt ki izraeli területekre, és a saját kommunikációjuk szerint ennek 90%-a célba ért. Ennek teljesen ellentmondanak az izraeli közlések, miszerint lelőtték ezeket a rakétákat, és egyedül egy rakéta csapódott be, az is palesztin területeken, Jerikóban, egy embernek a halálát okozva. Az áprilisi támadás ennél kisebb mértékű volt, akkor 110 rakétát, illetve drónokat indítottak, akkor is leszette ezt Izraelnek a légvédelme, az Irakban lévő amerikai bázisoknak a légvédelmi rendszere, illetve Jordánia, Szaúd-Arábia is, mint olyan országok, akik nem érdekeltek a konfliktusnak az eszkalációjában. Irán ebben a mostani helyzetben nem tehetett mást, mint hogy megindítja ezt a támadást, hiszen tudjuk, hogy egyfajta proxy rendszert, egy szövetséges hálózatot üzemeltet a térségben, ami Irakon, Szírián, Libanonon át nyúlik el az izraeli határokig, és még lazábban beletartoznak a huszi lázadók Jemenben, illetve más különböző csoportosulások is. A Hezbollah ennek a hálózatnak az égköve. Ők az a legszervezettebb, fegyverrel leginkább ellátottabb, társadalmilag leginkább beágyazott szervezet, amely Iránnak gyakorlatilag az egyik legfontosabb partnere és érdekérvényesítője a térségben. Ilyen csapássorozat után, ami a Hezbollahot érte, gondolok itt a csipogókra, amelyek felrobbantak a különböző tagoknak a zsebeiben, illetve a legfelső vezetőnek a likvidálása. Tehát ezután Irán nem tehetett mást, mint hogy valamilyen módon jelzi azt, hogy továbbra is egy potens szereplő, és ha kell, megvédi a szövetségeseit. Az más kérdés, hogy Izrael a mostani támadásra hogyan fog válaszolni. Azt látjuk, hogy Benjamin Netanyahu gyakorlatilag előre szeretne menekülni, tehát kihasználja ezt a mostani kegyelmi időszakot, ami az amerikai elnökválasztásokig, pontosabban az új elnök hivatalba lépéséig tart, és minél nagyobb sikereket szeretne elérni a térségben. Benjamin Netanyahu most nagyon határozott választ ígért az iráni csapásra, és hát valóban Izraelnek jelenleg az az érdeke, hogy az új reformer iráni kormány ne tudja konszolidálni az országnak a pozícióját nemzetközileg, ne tudja feltörgetni a gazdaságot, mert ugyebár, hogyha több forrás áll rendelkezésükre, akkor a szövetséges hálózatot is annál hatékonyabban tudják üzemeltetni. Tehát Benjamin Netanyahu most szeretné megroppantani Iránnak az erejét a régióban, nem csak a Hezbollah kapcsán, de akár az anyaországban, Iránban, vagy különböző iraki milíciák vonatkozásában is.
Ugye én a felvezetőben úgy fogalmaztam, hogy az izraeli szárazföldi benyomulás után nem sokat késett Irán válasza, de akkor ez elképzelhető, hogy abban az esetben is megérkezett volna, hogyha Izrael nem dönt így a szárazföldi offenzíva mellett, ugye említette akkor a felrobbanó csipogókat, illetve a Hezbollah vezető likvidálását.
Az iráni kommunikációban itt elsősorban a Hezbollah vezetőjének a likvidálása szerepel, illetve a csipogóknak az ügye. A szárazföldi bevonulás az kevésbé, de itt a két esemény gyakorlatilag így fedi egymást. Tehát Hassan Nasrallahnak, a Hezbollah likvidált főtitkárának a szerepét nem szabad alábecsülni a térségben. Tehát itt az egész, mondhatjuk, hogy az egész Közel-Kelet egyik legkarizmatikusabb figurájáról volt szó, akit noha a libanoni társadalomnak a vele ellenséges fele nem igazán szívlelt, és az ország fejlődésének a kerékkötőjeként tekintettek rá. A síta lakosság, de különösen a Hezbollah által lefedett síta lakosság 70%-a gyakorlatilag egy szentként tekintett rá. Tehát egy atyai figura volt, aki 32 éven át vezette a síta szervezetet. Tehát itt ez egy hatalmas pszichológiai trauma, ami most a síta lakosságot érte. Egy ilyen helyzetben Iránnak valamilyen módon jeleznie kellett, hogy ő továbbra is mellettük áll.
Mondhatjuk, hogy az elmúlt időszakban az amerikai diplomácia nem vizsgázott túl jól abból a szempontból, hogy nem sikerült tűzszüneti megállapodást elérniük, vagy hát közvetítőként előmozdítaniuk Gázában. Az most lehetne, gondolom, egy amerikai diplomáciai siker, és lehet, hogy ez irányba történnek a tárgyalások, hogy Benjamin Netanyahu és kormányát lebeszéljék arról, hogy válaszoljanak az iráni csapásokra?
Azt látjuk, hogy az amerikai külpolitika most két szintéren mozog. Az egyik szinteret Kamala Harris, a potenciális elnök jelöltje a demokratáknak képviseli, illetve persze Donald Trump is, akik igyekeznek minél inkább távol tartani magukat ettől a konfliktustól, felismerve azt, hogy ez azért a szavazóbázisokon belül is azért megosztottságot eredményez. A másik szintér pedig az establishment és a leköszönő Joe Biden, akik gyakorlatilag folytatják a megszokott amerikai külpolitikát, tehát most a mostani esetben is feltétel nélküli támogatást ígértek szövetségesüknek, Izraelnek, és azt látjuk, hogy az amerikai külpolitika gyakorlatilag felismeri, ők is felismerték azt, amit Benjamin Netanyahu, hogy amennyiben szeretnék a szövetségesük hosszú távú pozícióját, Izrael hosszú távú pozícióját szavatolni, akkor most ebben a pár hónapban Benjamin Netanyahu-nak olyan lépéseket kell megtennie, amikkel hosszú időre szavatolni tudja ezt a biztonságot.
Ön szerint elképzelhető egy olyan forgatókönyv a későbbiekben, hogyha érkeznek válaszcsapásokra, hogy esetleg az iráni hadsereg szárazföldön is megközelítheti a libanoni területet?
Nagyon sok kérdőjelet vetne fel azért az iráni hadsereg közvetlen beavatkozása. Tehát ahhoz át kellene haladniuk Irakon, Szírián, amelyek persze szövetséges országok, de mégsem annyira egyértelmű az, hogy ők ott mennyire mozognak szabadon, különösen Irak vonatkozásában. Arról nem is beszélve, hogy ennek azért lenne előjele, és azt láttuk eddig is, hogy az izraeli légierő és elhárítás alapvetően kegyetlenül lesújt azokra a mozgolódásokra, amit ők fenyegetik. Eddig elsősorban iránbarát milíciáknak a bázisairól beszélhettünk Szíria és Irak területén, illetve adott esetben a Hezbollahnak különböző mozgásaira Szíria területén, de hogyha az iráni szárazföldi haderő megindulna, az látható lenne a műholdakról is, és ne legyen kétségünk a felől, hogy Izrael elhárítaná ezt a fenyegetést.
Meglátjuk, hogy mi történik ebben a tekintetben. Izrael ugye azt ígérte, izraeli tisztviselők nyilatkozata szerint, hogy napokon belül jelentős megtorlás jöhet. De most beszéljünk arról, hogy mi látszódik Libanon déli részén az izraeli szárazföldi benyomulás óta. Mekkora erőkkel, mekkora kontingenssel van igazából jelen az izraeli hadsereg most ott Dél-Libanonban, és elsősorban mire terjed ki az ő mozgásuk, az ő tevékenységük jelen pillanatban?
Egyelőre egy korlátozott hadműveletről beszélhetünk, és ezt hangsúlyozza egyébként Izrael is az amerikai partnerének a megelégedésére, hiszen az Egyesült Államok is legalábbis a nyilvánosság előtt óvaintette Izraelt egy átfogó szárazföldi hadműveletről. Itt azt látjuk, hogy Izrael most kihasználja a zavart, ami a Hezbollah soraiban van, és elkezdett célirányos akciókat végrehajtani. Pontosabban ezek az akciók már zajlanak, de sőt, különböző izraeli közlések, az IDF-nek a közlése szerint ez már október 7-e óta zajlik, gyakorlatilag csak nem kapott nyilvánosságot, de immár a nyilvánosság előtt is elkezdtek különböző akciókat végrehajtani, amivel a Hezbollahnak a csapás képességeit próbálják felszámolni a Litáni folyótól délre. A Litáni folyó az 30 kilométerre fekszik az izraeli határoktól. Az izraeli hadsereg azt szeretné elérni, hogy a Hezbollah fegyveres erői vonuljanak ki ebből a térségből. Egyelőre a hadműveletek 100 kilométeres mélységben zajlanak libanoni területen, de ne legyenek kétségeink afelől, hogy ez ki fog terjedni valamennyire.
A Hezbollahnak a Hamászhoz hasonlóan kiépített, jól kiépített, nagyon szövevényes alagút rendszere van, ahol rejtőzködhetnek terroristák?
A Hezbollahnak a 2006-os második libanoni-izraeli háborút lezáró megállapodás szellemében ki kellett volna vonni az erőit a Litáni folyótól délre eső területekről. Ehhez képest ők beásták magukat, és alagútrendszert hoztak létre, sokkal mélyebb és biztonságosabb alagútrendszert, mint ami a Hamasznak van Gázában, már csak a területi adottságok miatt is. Emellett számos bázisuk van, rakétakilövő állomásuk, tehát a Hezbollah nagyon mélyen ott van ebben a területben, ezen a térségen. Más kérdés az, hogy a jelenlegi zavarban mennyire fogja tudni aktivizálni magát, de azért azt tudjuk, hogy noha lefejezték a Hezbollahot, és noha az elmúlt hozzávetőleg egy évben szinte az összes katonai vezetőjét kilőtték, azért az alegységei még működnek, és alapvetően van kapacitásuk arra, hogy válaszoljanak. Most egyelőre még nem látszik az, hogy a Hezbollah itt milyen stratégiát fog választani, illetve az sem látszik, hogy a különböző sejtek az egyébként nagyon is hierarchikus szervezeten belül most mennyire lesznek önállóak egy ilyen csapás után.
Említette a Hezbollah kapacitásait. Egy kicsit térjünk át azért a gázai övezetre, mert arra viszont nagyon kíváncsi lennék, hogy az izraeli kapacitásokat mennyire köti le most a dél-libanoni hadművelet, és mennyire áll fenn annak a veszélye, hogy akár mondjuk Gázára kevesebb figyelem összpontosul, a Hamász pedig sikeresen újra tud szerveződni.
Izrael kivonta a gázai hadműveletek javáért felelős 98-as divíziót a gázai övezetből. Ezt azért is tehette meg, mert az elmúlt egy évben kellő hatékonysággal tudta felszámolni a Hamasznak a különböző erőit. Tehát megtartotta viszont a jelenlétét, és egyre inkább beássák magukat az izraeliek két területen. Az egyik a gázai övezetet keresztül metsző Netzarim folyosó, a másik pedig a Gázát Egyiptomtól elválasztó Filadelfi folyosó. Tehát ezeken a területeken egyre intenzívebb az izraeli jelenlét, ott hosszú távra szerveznek. A többi területen pedig egyre inkább csak precíziós támadásokat hajtanak végre a Hamasz különböző egységei ellen. A Hamasz állapotáról különböző információk láttak napvilágot. Itt nagyjából, hogyha egy átlagot akarunk vonni, akkor azt mondhatjuk, hogy kétharmadát az izraelieknek sikerült felszámolni a katonai potenciáluknak, és szinte a teljes kormányzó képességét felszámolták a Hamasznak, tehát innentől kezdve ők nehezen tudnák kiterjeszteni már a befolyásukat a társadalom nagy részére is. Újra szerveződésről természetesen itt lehet szó, de ezek inkább apró területi akciók, ellenállások lennének. Tehát az izraeli hadvezetés valószínűleg ezt jól felmérte, hogy most a 98-as hadosztályra sokkal nagyobb szükség van északon, semmit Gázában.
Szaifo Omárt, a Migráció Kutató Intézet vezető kutatóját hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Október 1-től Budapesten is elindult, ezzel országosan egységessé vált az új orvosi ügyeleti rendszer. Az Országos Mentőszolgálat szóvivője azt mondta, hogy az általuk működtetett rendszert még 2021. július 1-től a pilot program keretében tesztelték, majd tavaly februártól vármegyénként fokozatosan vezették be, legutóbb idén februártól Pest vármegyében. Budapesten 15 helyszínen működtetnek ügyeleti pontot, valamint 14 mobil ügyeleti egység áll rendelkezésre, ha a beteget otthonában kell ellátni. Györfi Pát Lakatos László kérdezte.
Október 1-től megváltozik az ügyeletrendje Budapesten is, és az Országos Mentőszolgálat fogja ellátni az orvosi ügyeletet, így a gyermek orvosi ügyeletet is. Fogják ezt a plusz terhet bírni?
Az igazság az, hogy már el is kezdtük, már átvettük az ügyeletet. A Magyar Orvosi Kamara, illetve a fővárosi önkormányzat kérésére már reggel 8-kor két telephelyen megkezdődött az ügyeleti tevékenység. Az ő kérésük volt az, hogy legyen Pesten is, meg Budán is egy olyan hely, ahol ha valami miatt szüksége van egy betegnek napközben valami olyan ellátásra, amit egyébként a házi orvosától kellene megkapnia, akkor legyen hova elmenni. Sőt, még korábban elkezdtük, hát én is ott voltam éjfélkor, végig jártuk az összes telephelyet. Azért éjfélkor kezdtük el, mert az eddigi magánszolgáltatók úgy döntöttek, hogy ők egy perccel sem maradnak tovább, nekik ugye október 1-től már nincs mandátumuk, tehát már azt az éjszakát sem csinálták végig, mi pedig úgy voltunk vele, hogy hát a betegek érdeke az, hogy akkor mi 0 óra, 0 perckor ott legyünk, átvegyük. Volt is rá szükség egyébként, mert 11 néhány beteget már az éjszaka folyamán elláttunk az ügyeleteken. Úgyhogy megnyugtatóan jelenthetem, hogy működik a rendszer, és mindent megteszünk azért, hogy továbbra is jól működjön.
Akkor tulajdonképpen itt egy egészen új rendszer áll föl, tehát új munkatársakkal, új gépparkkal, vagy az eddig meglévő mondjuk mentőautókat és mentőtiszteket is igénybe veszi majd ez a munka?
Igen. Kezdettől fogva egy fontos cél volt, hogy a mentő ellátást semmilyen módon ne nehezítse, veszélyeztesse az, hogy mi most gyakorlatilag egy új feladatot kaptunk. Nem most, hanem talán emlékeznek sokan, hogy gyakorlatilag több mint 2 évvel ezelőtt indult egy olyan modellprogram, hogy nézzük meg, hogy hogyan tudná az országos mentőszolgálat jól vagy jobban végezni ezt a munkát. Aztán 1,5 évvel ezelőtt elkezdtük vármegyéről vármegyére haladva gyakorlatilag bevezetni az ország különböző pontjain. Azóta 1,5 év alatt már 900 ezer beteget láttunk el ebben az új ügyeleti rendszerben. Szerintem senki sem gondolhatja, hogy ez alatt az idő alatt nem derült volna ki, hogyha valami nagy baj van, vagy valami módon ez a rendszer ne lenne életképes. Úgyhogy ehhez fel tudtunk venni új embereket, tudtunk vásárolni autókat, hát 170 darab egyforma kis sárga személyautót vásároltunk átalakítva ügyeleti, orvosi ügyeleti célokra, megkülönböztető jelzéssel felszerelve, ha ne adj Isten valahova tényleg kék lámpával kellene menni, bár ez az ügyeleti tevékenységnek általában nem része, hiszen itt rendszerint ennyi tünetekkel jelentkeznek a betegek. Még akkor is, hogyha egyébként mi sok beteghez kimegyünk a lakására, az is a rendszernek egy nagyon fontos eleme, hogy ha valaki súlyos állapotban van, mondjuk alapvetően is nagyon beteg, vagy mozgáskorlátozott, vagy olyan élethelyzetben van, hogy nem tud bemenni az ügyeletre, mondjuk csecsemők vannak otthon, és nem hagyhatja magunkra őket, akkor mi kimegyünk az ügyeleti kocsival, és a helyszínen vagy a lakáson látjuk el a beteget. És ami egy nagyon fontos erénye ennek az új rendszernek az, hogy egységes a telefonszám. Tehát eddig az volt, hogy ahány település, ahány önkormányzat, ahány járás, itt Pesten ahány kerület, annyiféle ügyelet működött. Ehhez képest most ugye ez egy egységes, a mentőszolgálattal, meg a sürgősségi osztályokkal összekapcsolt rendszer. A telefonszám pedig mostantól kezdve 1830. Ezt tényleg érdemes otthon följegyezni. Egy másik telefonszám alá. Ugye a másik telefonszám az pedig a 112, mert továbbra is, hogyha valaki életveszélyben van, eszméletlen, nagyon vérzi, hát akkor azonnal a 112-t kell társadni. Ez a 1830, ez az ilyen alapellátási háziorvosi problémák, ügyeleti problémák esetére nyújt megoldást, de a háziorvosok a lelkemre kötötték, hogy ezt mindig tegyem hozzá, hogy alapvetően a beteg menjen el a saját háziorvosához rendelési időben. Az ügyelet akkor jó, vagy akkor kell, ahogyha hirtelen, mondjuk szombat éjszaka kezdődik valami egészségügyi panasz, ami nem olyan életveszélyes, hogy mentőre legyen szükség, de azért nem halogatható mondjuk hétfő reggelig, amikor a házi orvos újra rendel.
Ezek szerint ezt ne gondoljuk, hogy innentől kezdve mindig házhoz megy az ügyelet, de kérhető adott esetben, hogy házhoz jön az ügyelet?
Természetesen kérhető, de hát ez, hogy mondjam, azért alapvetően nem egy ilyen prémium kényelmi szolgáltatás, hanem ez egy szakmai orvosi szolgáltatás, amiben a kérést felülírhatja a szakmai döntés, hiszen itt akik a hívásokat fogadják, ők a tünetek, panaszok alapján és minden körülményt figyelembe véve a beteg számára a legjobb megoldást próbálják megtalálni, de hát nyilván olyan megoldást, ami szakmailag indokolt. Tehát ha valaki mondjuk teljesen banális okból mondjuk 37-2-es testőmérséklet miatt egyébként fiatal 20 éves férfiként, járóképes emberként azt mondja, hogy hát szeretné kihívni, hogyha jönne ide az ügyelet, hát ezt valószínűleg felül fogjuk bírálni, hiszen ez egész egyszerűen nem indokolt, és annál is inkább nem, mert azért itt egy közszolgáltatásról beszélünk, és mi azokra igyekszünk a legnagyobb hangsúlyjal figyelni, akik valóban az egészségi állapotuk miatt ellátásra szorulnak.
És akkor hova menjünk? A korábbi ügyeleti helyszíneken lesznek az ügyeletek?
Ha valaki betelefonál a 1830-as telefonszámra, akkor az ügyeletes többféle megoldás közül választhat. Az egyik az, hogy telefonon tanácsot ad a betegnek, és sok esetben ez elegendő is. A statisztikák szerint körülbelül az ügyelethez forduló 10%-ánál a telefonos tanácsadás az, hogy megmondjuk neki, hogy milyen gyógyszert vehet be, mit csináljon mondjuk a lázát, hogy viheti le, stb. Ez megoldást jelent. Ha nem, akkor a második lehetőség az, hogy a beteget valamelyik, nyilván a hozzá legközelebb eső ügyeleti telephelyre, ellátóhelyre irányítjuk. A harmadik lehetőség, hogyha ez valami miatt az előző nem működik, ahogy említettem, például azért, mert súlyos alapbetegsége van, vagy járásképtelen az illető, akkor kimegyünk hozzá ügyeleti kocsival, és ellátjuk a lakásán. Ha pedig az első információk alapján is már lehet sejteni, vagy gyanítani, hogy itt életveszély van, tehát például mellkasi fájdalma van, nem kap levegőt, ugye az infarktus gyanú, vagy az egyik oldalon nem tudja fölemelni a karját, a beszéde érthetetlen, ez mondjuk stroke gyanú lehet, akkor az új rendszernek egy nagy erénye, hogy ahelyett, hogy kellene várni az ügyeletre, aztán majd az ügyelet hívja a mentőket, itt most, mivel ez egységes irányítás alatt van, azonnal megy a mentőautó, és még időablakon belül gyorsan beszállítja a beteget a kórházba, úgyhogy ez a betegközpontú rendszer biztosan jobb és magasabb színvonalú ellátást fog nyújtani, mint a korábbi.
Tehát akkor ez lesz a normál ellátás, hogy telefonos ellátás lesz. Változnak egyébként ezek az ügyeleti pontok, amelyek korábban voltak, vagy a korábbi helyeken megtalálható lesz ez a szolgáltatás?
Nem kötelező telefonálni a 1830-ra, be lehet menni bármelyik ügyeleti telephelyünkre, előzetes telefonálás nélkül is. Mi azért javasoljuk mindenkinek, hogy előtte telefonáljon, mert elképzelhető, hogy az ő számára abban a pillanatban azokkal a panaszokkal nem az a jó megoldás, hogyha ő bemegy az ügyeletre, hanem esetleg mi megyünk ki hozzá, vagy azonnal rohamkocsit riasztunk. De természetesen bemehet bármelyik telephelyünkre, azzal, hogy a régi rendszerben mindenki a lakcím szerinti ügyeletre mehetett be. Ezzel szemben az új rendszerben, amit mi működtetni kezdünk, nincsenek se kerülethatárok, se település határok, így aztán bármelyik ügyeletünkön ellátást kaphat a beteg, nem a lakcímkártya számít, hanem az, hogy éppen hol van szüksége ellátásra. Úgyhogy ez is egy előrelépés, és az ügyeleti pontok kijelölése pedig egy nagyon gondos, több hónapos előkészítő munkával történt. Megint csak nem a kerülethatárok számítottak. Ugye korábban azt mondták, hogy jaj, de jó volt ez a régi rendszer, hát minden kerületben volt két ügyeletes orvos. Hát ez lehet, hogy papíron így volt, de mi, akik a valóság mélyén dolgozunk, mi látjuk, hogy ebből semmi sem teljesült, vagy legalábbis illúzió volt azt gondolni, hogy ez a kapacitás rendelkezésre állt. Nagyon sok olyan esetünk volt, amikor azért kellett mentőt riasztani, mert nem volt orvos az ügyeleten, nem hogy egy kerületben, de komplett városrészekben sem. Ehhez képest mi 15 felnőtt és 3 gyermek ügyeleti telephelyet működtetünk, és nyilván mivel az országos mentőszolgálat maga a garancia a működés szabályosságára, ezért mindenhol meglesznek a személy és tárgyi feltételek annak érdekében, hogy a betegek a megfelelő ellátást kapják.
Györfi Pált, az Országos Mentőszolgálat szóvivőjét hallották. Ez volt a Reggeli Monitor Extra, a reggeli adás legjobb anyagaival. A szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallották, további jó rádiózást!
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.